Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bán Lászlót, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát, a Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galéria főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Évvégéhez közeledve rögzítjük ezt a beszélgetést járványhelyzetre tekintettel, most is telefonon, és hát így évvégén rendre visszaszoktunk tekinteni a mögöttünk hagyott esztendőre. 2020 esetében ez igencsak egy, hát mondhatjuk talán, hogy rossz hangulatú, akár drámai visszatekintés is lehet, kulturális intézményeket tekintve talán különösen. Múzeumok tavasszal bezárni kényszerültek, aztán jött egy kis fellélegzés, jött egy viszonylag rövid újranyitási szakasz vagy időszak, aztán ősztől újfent zárlat. Hát egy szóval elmaradt látogatók, elmaradt turisták, elmaradt kiállítások, és hát nyilván mindezzel összefüggésben, mindezzel párhuzamosan elmaradó bevételek. Mondhatjuk, hogy elveszett év 2020?
Valamilyen értelemben mindenképp a legalábbis töredékes év, hiszen amikor az év elején bezárni kényszerültünk, törölni kellett két nagy tervezett kiállításunkat, az angol Prerafaita mozgalomba bemutató kiállításunkat, amelyet a Téttel közösen terveztünk, és hát először lett volna egy átfogó bemutatás ennek a különleges mozgalomnak, és hát ősszel pedig egy nagy Cézán kiállítást terveztünk, a nagy sikerű korábbi Cézán kiállítás folytatását. Cézán és a múlt volt néhány évvel ezelőtt, most pedig Cézán hatása az őt követő nemzedékekre, Cézántól Málevicsik címmel. Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült mind a két kiállítást jövő évre áttenni. Ott van egy bizonytalanság is, hiszen a Prerafaita kiállítást valamikor tavasszal terveznék megnyitni. Úgy tárgyaluk az angol kollégákkal, hogy ez vagy április, vagy május, ugyanis augusztus végig áll csak rendelkezés ez az anyag, hiszen ők is újra nyitják a tálatot. Most egy egyedi történeti lehetőség volt, és van még egy ideig, hogy a jelenleg átalakítás alatt lévő termekből gyakorlatilag szinte mindent megkapunk, és valóban nagyon széles spektrumban tudnánk bemutatni ezt a különlegesen izgalmas és ugye szép, hiszen ez a prerafaita képek kapcsán, alkotások kapcsán az emberek először a szépség beszébe, és a kiállítás címe, hogy a vágyott szépség. Egy szó mint száz, ez a két nagy kiállítástól talán nem kell elbúcsúznunk, és ez igaz egyelőre a nagy egyiptomi tárlatra is, egy időszaki tárlat, amelyik egy fáraó sír megtalálásának, felfedezésének körülményeit mutatja be. Ez is ősszel tervezünk megnyitni. Szóval magyarán úgy számolunk, ahogy most szinte mindenki a világon, hogy tavaszra, nyárra talán normalizálódik a helyzet a vakcinának köszönhetően, de most már az az ember semmit nem mert biztosat mondani, sok mindent láttunk itt a vírus kapcsán, tehát azt gondolom, hogy ezek a kiállítások is akkor beszéltünk igazán, amikor már meg fognak nyílni.
Nyilván a járványhelyzettől függ az is, hogy mikor a tervezhető egyáltalán az újranyitás, ha nem is ezekkel az új időszaki kiállításokkal, de egyáltalán a múzeum kinyitja a kapuit.
Úgy tervezünk most, hogy valamikor tavasszal lehetőség lesz, hiszen hogyha az oltások széleskörűen elkezdődnek, akkor valószínűleg elér egy olyan védettségi szintet az átoltottság, aminek következtében újra nyithatnak a kultúrás intézmények is. Én ezt most valamikor tavasszal prognosztizálom, március, talán április magasságára, a március egy kicsit optimistább.
Említettük az idén elmaradt és jövőre remények szerint megvalósuló kiállításokat, de egyáltalán hogyan alakulhat most bármiféle tervezés, hiszen azért itthon is, nyilván külföldön is, hát azért ebben az esztendőben ellehetetlenültek az időszaki kiállítások. Hát emlékszem, hogy Rómában tavasszal talán egy-két napig volt nyitva az a nagyszabású Raffaello tárlat, amit aztán utána később nyáron aztán végül is újra nyitottak, de hát ott akkor tavasszal a bezárás után szinte rögtön be kellett zárni, és hát ugye tudjuk, és beszéltünk is erről érintőlegesen, hogy itthon is el kellett halasztani ezeket az időszaki kiállításokat, de hát nyilván ilyenkor egyáltalán a kölcsönzések is leálltak, és hát szinte talán mondhatjuk azt, hogy megszűnt a nemzetközi műtárgyforgalom is. Tehát hogyan lehet egyáltalán egyeztetni, tervezni a következő időszakra vonatkozóan?
Valóban nekünk is van egy ilyen kiállításunk, Sean Scully a világ egyik leghíresebb jelenleg élő kortárs absztrakt művészének. Meg tudtuk mi nyitni novemberben tárlatot, hogy aztán néhány hét múlva be kelljen zárni, de ezt sikert úgy megállapodni a művésszel, egy valódi nagy átfogó életmű kiállítás. Ő is eljött még a megnyitóra a családjával együtt. hogy május elejéig itt maradhat a tárlat, tehát van jó esély, hogy ezt még azért sokan meg tudják majd nézni az újranyításkor. De valóban a műtárgy, ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy a múzeumok zárva vannak, hanem valóban a műtárgy kölcsönzés is problematikus, hiszen ahhoz, hogy egy műtárgy elinduljon, az restaurátori vizsgálaton kell átesnie, számos múzeum ténylegesen zárva van, home office-ban van, dolgoznak szerte a világban, tehát ezek a vizsgálatok sem végezhetőek el, tényleg leállt a műtárgy kölcsönzés, de most mindenki úgy prognosztizálja, hogy tavasztól, nyártól visszatérhetünk a normális kerékvágásba, tehát egyelőre ezek az időpontok, amelyek mostantól terveződnek, szerte a világban, azt kell mondanom, mindenki megtartolta 21-22-re a 2020-as évek kiállításait, a nagy múzeumok így készülnek, de egyébként az újranyítás is nagyon síralmas képet mutatott, hiszen tekintető, hogy a idegenforgalom nem igazán indult be, a világ nagy múzeum, és hál' Istennek azt kell mondanom, hogy mi is most már az európai élvonalba tartozunk, csak ott 5-10%-osra esett vissza a látogatottság. Nekem szerencsém volt még nyáron a családdal, amikor volt egy kis időszak, amikor lehetett utazni, hogy elvittem a nagyfiamat a Louvre-ba, és a Mona Lisa-hoz például praktikusan nem kellett sorban állni, ami egyébként lehetetlen lett volna. Tehát aki most ment múzeumban, az biztos, hogy sokkal szellősebb, tágasabb körülményekkel találkozott, de az intézmények számára ez mindenképpen egy katasztrofás év volt, nyilván költségvetési szempontból is.
Azok a múzeumok lehettek, vagy lehetnek a legnehezebb helyzetben, ahol jellemzően nagyon sok a külföldi látogató, a külföldi turista az állandó kiállításokra, tehát gondolok itt az említett Louvre-ra, vagy a Prádóra, az Ermitázsra, de hát ugye a szép művészeti is ide sorolható ezek szerint.
Így van, hiszen mi magunk is, és a nagy európai múzeumoknak a látogatóinak jellemzően fele, vagy akár még nagyobb hányada is külföldi látogató, hiszen a múzeumok állandó kiállításait a hazai látogatók ugye általában egyszer vagy kétszer nézik meg gyerekkorban esetleg, vagy később, és utána azon a fejükben, hogy ők ezt már látták, vajon miért is néznék meg újra, ezért mindig az időszakig vonzák vissza az embereket, például a szépművészetibe is. A külföldi látogató kiesése, sőt, ugye most a járványhelyzet, vagy annak a fenyegetésében az idősebb látogatók is ugye száma nagy részt visszaesett. A szervezett iskolai látogatások száma töredékére zuhant. Tehát a szokványos látogatója, a jelentős látogatói rétegek a nagy múzeumoknak, ezek egyszerűen eltűntek. Hát most ezt az átmeneti időszakot kell mindenkinek átvészelnie. Nagyon sok online, szerte a világon, de így a szépművészeti is, nagyon sok online új terméket, új ötletet valósított meg. Mi magunk például igyekeztünk, és ez most már van, hogy online tárlatvezetés, tehát olyan digitális platformon, ahol egy kisebb csoportban gyakorlatilag online módon lehet körbejárni műtárgyakat vagy múzeumi egységeket, de azért ez is mutatja, hogy akármilyen izgalmas online termékkel állunk elő, a múzeumnak mégiscsak az a sajátossága, hogy az emberek azt élőben szeretnék látni, hiszen online módon eddig is egy adott festményhez tulajdonképpen már sokkal közelebbet, most éppen a Mona Lisát említettük az előbb, a Mona Lisához sokkal közelebbet férni, ott csak bizonyos távolságból lehet hozzáférni, ugye üvegfal mögött van, tehát a helyzet az, hogy olyan mélységgel, részletességgel műtárgyat, hogy digitálisan meg lehet vizsgálni, úgy ma már élőben szinte nem is lehetséges, és mégis az emberek a múzeumban akarják, a műtárgy, eredeti műtárgyakat akarnak találkozni, tehát a múzeumoknak az igazi élet akkor fog visszatérni, amikor a falai közé ismét látogatókat engedik.
Tehát ha jól értem, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye egyfelől, amikor egy múzeum az online térbe, hát kényszerűségből az online térbe költözik, és legalább a gyűjteményének egy darabját megpróbálja ott bemutatni. Egyfelől, hát nyilván az lehet ennek a hozadéka, hogy nagyon kényelmesen az otthoni kanapéról elérhető, és hát kitágítja az elérhetőséget, mert hogy Kiskunfélegyházától egészen New Yorkig bárki megnézheti ezt a digitális tartalmat. Másfelől viszont, hát ez mégiscsak egy online tér, egy digitális tartalom, és pontosan az a személyes élmény, az ott lét és a találkozás élménye marad el, hogy mondjuk ott állunk az Uffiziban egy Botticelli kép előtt, vagy a Nemzeti Galériában egy Csontváry kép előtt.
Pontosan, és ez nem pótolható, ezt tényleg a járvány is visszaigazolt, amit eddig is nyilván sejthettünk, hiszen számos képünk amúgy is, és a világ számos műtárgya a legfontosabbak. Mondom, nagyon közel, nagyon jó, részletesen megvizsgálhatók ecsetvonás mélységig ezek a képek. De az emberek, a múzeumot szerető közönségnek a 10 és 100 milliói, azok igenis múzeumban járnak. A múzeum látogatásnak nem egyszerűen a megmaradása számok, meg a folyamatos növekedése semmilyen módon nem csökkent korábban a digitális tartalmak mind gazdagabbá válásával. Tehát azt kell mondanom, én meg vagyok győződve, hogy ez egy tovább is egy kiegészítő platform marad a digitális tér. Nagyon sok izgalmas dolgot vittünk fel, ugye a textúra sorozatunk is, ugye amikor kortárs magyar írók egy-egy művünk kapcsán írnak egy kis monodrámát, és kiváló rendező színészek, rendező teszi ezt ott színre, és fantasztikus színészek adják elő. Ebből volt néhány előadásunk, ezt is beköltöztetjük a digitális térbe, tehát nem pótolható az az élmény, ami helyben adott. Egy szó mint száz készülünk az újranyításra, és nem csak 21-re, hanem 22-re is. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy, mert hiszen ezen dolgozunk már, 22-ben egy Bosch kiállítás és egy El Greco kiállítással is várjuk már a közönséget, és minden remény szerint 21. második felétől ismét egy normális ütemrend szerint normális látogatottsággal nyithatunk újra.
Ha jól emlékszem, akkor a korábbi tervek között szerepelt, talán éppen most őszre időzítve, egy Színyei Merse életmű kiállítás is, hiszen a halálának a 100. évfordulója volt idén. Szerepel ez még a tervek között?
Így van, ezt is kényszerűen át kellett tennünk, de jövőre mindenképpen megvalósítjuk. Igyekszünk, ami korábban nem volt, külföldi példákkal, analógiákkal gazdagítani ezt az életmű kiállítást. Eleve nagyon régen, 3 évtizede volt az utolsó nagy átfogó kiállítás, tehát azt gondolom, ez mindenképpen egy reveláció lesz, és nagyon látogatott kiállítás lesz ez a jubileumi kiállítás, még ha egy évvel el is kellett halasztanunk.
Visszatérve még egy kérdés erejéig a digitális tartalmakhoz, hogy látja egyébként, hogy átvihető azért mindebből valami úgymond a járvány utáni békeidőszakra is, vagy békeidőre?
Minden bizonnyal, hiszen nagyon sok iskolai tartalmat is létrehoztunk, amely az oktatásban nagyon jól használható, tehát egyes kiállítási egységeink körül a Nemzeti Galériában, Szép Művészeti Múzeumban, amelyek, vagy akár egy-egy kiemelkedő műtárgy, a Színyei Majál is, hogyha már Színyeit említettünk, amely nagyon sok olyan információt, olyan érdekességet, olyan kompakt módon, és kimondtam, az iskolákra hangszerelve, vagy adott korosztályra hangszerelve hoztunk létre, amelyek hosszú távon biztos hasznosak lesznek, de azért az a remény, hogy egy például egy ilyen iskolai óra után ez egy olyan kedvet ad a múzeumban járáshoz, amely nem azt jelenti, hogy a múzeumban járás helyett jön létre egy ilyen óra, hanem pont az, hogy előkészítsen egy múzeumlátogatást.
Volt egyébként kifejezetten esetleg olyan digitális tárlat, amit ehhez az online térhez igazítva hoztak létre?
Igen, természetesen. Ez is persze egy részben kényszerből, hiszen például a trianoni béke diktátum 100. évfordulójára létrejött egy a magyar tájakat, a Kárpát-medence, az egykori Magyarország tájét bemutató, tehát ahhoz kapcsolódó festményeket bemutató tárgy, az kimondottan már a digitális térre hoztuk létre. Vagy például most nemrég készült el sok évtizedes munka után a kisszebeni főoltárnak a teljes restaurálása. Egy fantasztikus munka, ez a középkori Magyarország egyik legnagyobb, legszebb és legfontosabb oltára volt. És ennek az egész munkának, és itt már mindenképpen tetten érhető a digitális tartalmak előnye, hogy olyan információkkal, olyan anyagokkal tudtuk ellátni, olyan a restaurálás folyamatának a bemutatásával például, amely egy nyilvánvaló látogatás kapcsán nem helyezhető mellé mondjuk egy múzeum látogatásnak, de ugyanakkor ez a kettő együtt, tehát az idevezető restaurálási munkáknak a bemutatása, vagy a kapcsolódása Csontvárihoz, aki pont Kisszebenben nőtt föl. Tehát egy nagyon izgalmas történeti adalékokat tudtunk hozzátenni a képi világhoz, amelynek azért az élvezetéhez mindenképpen azt tovább is azt gondolom, és nem tudok ezzel egyedül, így vannak a látogatók is, azért majd el kell jönni a Nemzeti Galériába.
Nyilván a kényszerű zárvatartás komoly bevételkiesést is jelentett a múzeumok és hát egyáltalán a kulturális intézmények számára. A kulturális szféra több forrásból, több módon is kapott támogatást. Volt anyagi pénzbeli segítségnyújtás a Szépművészeti Nemzeti Galériának is?
Igen, az állam a kiemelkedő kulturális intézményeket, a nemzeti közintézményeket támogatta, tehát itt volt egy felülvizsgálat, hogy milyen típusú bevételkiesésről van szó, és mi ezt gyakorlatilag megkaptuk, tehát azt kell mondanom, hogy nem kerültünk rossz helyzetbe, nem is tudtunk volna nélkül létezni, nekünk éves szinten, tekintve, hogy a leglátogatottabb magyar múzeum vagyunk most már több mint egy évtizede, nekünk éves szinten több mint 1 milliárdos bevételünk van, ez gyakorlatilag ennek a 90%-a kiesett, és ezt az állam számunkra kompenzálta, tehát gyakorlatilag nem kényszerültünk olyan intézkedésre, mint például a számos nyugat-európai múzeum, ahol jelentős elbocsátások voltak, erről lehetett olvasni a nemzetközi sajtóban, nekünk erre nem volt szükség, a kollégáknak meg tudtunk találni azt a munkát, készülve a jövőre, vagy éppen tudományos munkát, amelyek amúgy is, hogy olyan szükségesek és szükségszerűek, most például, hogy egy nagy költözésben is vagyunk az Országos Múzeumi Restaurációs Raktársi Központban, ennek az előkészítésében is a stáb nagy része részt vesz, nem is részt vett, nem csak múlt időben, jelen időben és jövő időben is beszéltek. Szóval egy szó mint száz, nem készültünk elbocsátásokra, amelyek a legfájóbb pontjai egyébként ennek a nagy múzeum bezárási időszaknak. Még egyszer mondom, számos nyugat-európai nagy múzeum kényszerült nagyon jelentős elbocsátásokra.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria esetében működési gondokról nem kell beszélnünk?
Nem. Tény, hogy a kollégáknak egészen más típusú, számos kollégának, főleg aki a közönséggel közvetlenül volt kapcsolatban, más típusú munkát kell végezni, és várják már az újraindítást, de hál' Istennek egzisztenciális gondokat ez sehol nem jelentett, sem a kollégák, sem pedig a családjuk számára.
Azt tehát kiderült, hogy a járványhelyzet hát meglehetősen szűk keretek közé szorította a múzeumokat, a múzeumok működését, de hát azért ennek ellenére, ha megnézzük, akkor nagyon sok minden történt a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria házatáján. Említette a költözést, majd erről is beszélünk kicsit részletesebben. De hát például rögtön itt van december elején Kornis Péter fotoművész életművét átfogó archívumát a Szépművészeti Múzeumnak adományozta, mint egy 34 ezer felvételt tartalmazó anyagról van szó, azért ez nem akármilyen ajándék egy múzeumnak.
Igen, és hogy említsem ötön emellett Lakner László rendkívül nagyvonalú adományát is, az is egy kb. 500 milliárdos értékű műtárgyadomány volt, ami az életmű egészét átfogó adományozást jelentett. Tehát két kiváló művész óriásunk, Lakner László, Kornis Pétertől kaptunk olyan ajándékot, amely hosszú távon gazdagítja a múzeumot és a nagy nemzeti közgyűjteményünket. Hogyha Kornis Péterrel kezdte az ő adományával, az azért is rendkívül különleges, mert egy olyan művészi attitűd van mögötte. Ez a több mint 30 ezer felvétel, ezek gyakorlatilag negatívok, vagy olyan digitális felvételek, tulajdonképpen munkakó, vagy akár munkakópiák, amelyekről később műtárgyak készülnek. Ezek azért hihetlen fontosak, és azért is Kornis Péter archívumként őrizzük meg és tesszük kutathatóvá, mert az egész életművet átfogja, és Kornis Péter több mint egy évtizede rendszerezi ezt az anyagot. Nem egyszerűen megkaptunk 30 ezer felvételt, amit aztán majd valamilyen módon meg kell próbálni kutatóknak rendszerezni, hanem amiután lehetetlen is lenne a művész nélkül, tehát a művész saját maga pontosan ellátta adatokkal. Ez minden egyes felvétel. Hol, mikor készült, kiváltható rajta, tehát minden adatot, ami a későbbi kutatás számára és az életmű megértése szempontjából döntő lehet, ilyen rendszerezett, egységes életművi anyag nagyon ritka a művészet történetben, egy óriási kincs, ami azt jelenti, hogy ettől kezdve Kornis Péter életművének egészen gyakorlatilag fantasztikusan jól és alaposan kutatható lesz a jövő számára, és ezt a Szépművészeti Múzeum új kutatóintézetében, a Középkori Művészeti Történeti Kutatóintézetben fogjuk elhelyezni, és tesszük kutathatóvá.
Említette, hogy kutatható lesz ez a gyűjtemény, de azért kiállítása is kerül ebből a gyűjteményből, vélhetően?
A
Volt ugye egy néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában egy igen sikeres tárlat Kornis Péter műveiből.
Valóban, egy fantasztikus nagyságú tárlat volt a művész 80. születésnapja előtt tisztelegve. Ezek a mi nem műtárgyakat kaptunk, ez egy archívum, ezt is hangsúlyozom, tehát nem 30 ezer műtárgy fotográfia van itt ebben az archívumban, hanem azok a felvételek, ez is hasonló felvételek, amire aztán később mondjuk egy negatív, hogy nagyon világos legyen. Azok a negatívok, amelyről később aztán a műtárgyak, a fotók elkészültek. Tehát ez egy kutatási anyag, egy archívum, amely a műtárgyaknak az előképét tartalmazza.
Korábban itt az Inforádióban is beszélt már arról, hogy kiírnak egy novella pályázatot is Kornis Péter műveihez kapcsolódóan. Ismét olyasfajta társművészeti kapcsolódás lehet, mint a beszélgetésben korábban említett textúra programok, tehát egy ilyen társművészeti kapcsolat irodalom képzőművészet között?
Igen, Kornis Péter ugye életműve egy rendkívül, hát szabad ezt a metafort használni, egy beszédes életmű, hiszen olyan életeket, életutakat, olyan sorsokat ragad meg az ő művészete az eltűnő palaszti világból, Erdélyből, vagy akár az ingázó munkások életéről, amelyek azt kell mondanom szinte betű után kiáltanak, tehát életsorsok sűrűsödnek ezekben a felvételekben, ezekben a sorozatokban, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyszerű inspirációs anyag lesz majd a majdani pályázók számára, és igen, azt gondoljuk, hogy ahogy a képzőművészet a textúrában, a képeink, a falakon, ott látható festményeink jó inspirációs források és az évek óta bevizsgálódott, úgy Kornis Péter munkássága lesz különösképpen igaz, biztos, hogy benne, hogy egy nagyon sikeres találkozása lesz a különböző művészeti ágaknak ez a pályázat.
És akkor ejtsünk szót a másik gyűjteményről, a másik Szépművészeti Múzeumnak adományozott gyűjteményről is.
Igen, Lakner László Berlinben élő kortárs művészünk, akinek már volt egy jelentősebb anyaga a Szépművészeti Múzeumban, és ő most egy olyan összegző anyagot, több mint 40 művet ajánlott fel ajándéként számunkra, amelynek talán még egyszer nem is elmondanom, több mint 500 millió forint lenne a műkincs piaci érték, ez egyik legdrágább élő kortárs művészünkről van szó. És ez azért fontos és különleges ez az adomány, mert a nálunk lévő anyaggal együtt gyakorlatilag az elkövetkező években bármikor tudunk akár ide haza, akár külföldön egy nagy elfogó Lakner László életmű kiállítást bemutatni.
A múzeum 2020-as esztendejéről beszélgettünk, és hát ennek kapcsán mindenképpen ki kell térnünk arra, hogy háttérintézménnyel is bővült a Szépművészeti Múzeum, hiszen megkezdte működését az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ a Városligethez közeli Szabolcs utcában, az egykori kórházi pavilonok helyén. Raktározás, állagmegóvás, restaurálás, ahogy a névből is adódik, de hát véhetően azért mindez több, mint pusztán egy műtárgyraktár. Mi minden zajlik majd itt?
Valóban egy olyan intézménnyel gazdagodott a Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum, hiszen ezt a három nagy nemzeti közgyűjteményünket szolgálja elsősorban, de nem csak őket, hiszen a restaurálási kapacitás például rendelkezésre áll majd más olyan múzeumnak, akár Budapesten, akár az országban, bárhol, akiknek nincs ilyen típusú sem személyi, sem technikai felszereltségük, mint ebben a világszínvonalú központban. Azt kell mondanom, itt gyakorlatilag egy évszázados adósságot pótolt most ez a fejlesztés a Liget Budapest projekt keretében. Egy olyan múzeumi háttérintézmény épült föl, raktározás és restaurálási központ, amelyhez hasonló kvalitású, nagyságú intézménye Európában gyakorlatilag csak a British Múzeumnak van jelenleg, és az Ermitázsnak két olyan óriási egykori birodalmi gyűjtemények örököseinek, amelyhez képest a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye kisebb, azonban ez a fantasztikus intézmény, ami most létrejött, több mint 300 ezer műtárgyat fog a három nagy múzeumtól, amit említettem, Szépművészeti, Nemzeti Galéria és Néprajzi Múzeumtól tárolni, abszolút biztonságos körülmények között. Itt nyilván a klimatikus viszonyok, a biztonság és sok minden más a jelenlegi körülményekhez képest számos bérelt raktára volt eddig az intézményeknek, korántsem olyan típusú, hogy mi a műtárgybiztonsági feltételekkel, klimatikus viszonyokkal, mint amelyik a vezető nemzetközi sztenderdek. Ez most itt megvalósul, tehát nem egyszerűen előreléptünk néhány lépéssel, rögtön az Európai Javamel elejére ugrottunk ezzel a fejlesztéssel, és elindult valóban a munka, a restauratok már beköltöztek, zajlik számos műtárgy restaurálása, éppen például a jövő évi színjei kiállítása több műtárgyat készítünk elő, és nagyon fontos, elindult a költözés is, ami egyébként több évig fog tartani, hiszen 300 000 műtárgynak a becsomagolása, átszállítása, kicsomagolása, helyére helyezése, ez egy rendkívül aprólékos és nagy odafigyelést igénylő feladat.
De ez egy utal egy dokumentálás is, vagy egy állapotfelmérés is ilyenkor?
Igen, ez egy óriási, tehát ebben a nagyon nagy munkában ez a nagy, ami ilyen felelősséggel ró munka, egy fantasztikus lehetőség, és éppen ami korábban nem fordult elő, hiszen a korábbi raktári anyagot, ugyan léteznek természetesen raktári revíziók időről időre, de az, hogy az összes műtárgyat egyszer kézbe kelljen venni. És ha már kézbe kell venni, akkor bizony meg lehet és meg is kell csinálni az állapot felmérését, a szükséges alapadatokkal való ellátását, QR-kódokkal, és így tovább. Tehát magyarul olyan tudás jött létre a raktári tárgyakról, itt most több százezer tárgyról és műtárgyról beszélek, ami korábban nem volt meg, vagy csak töredékesen, és már úgy kerülnek be az új helyükre, hogy tudható, hogy milyen állapotban vannak, ebből következik egy restaurálási sorrendnek a felállítása, egy észszerű és racionális sorrendnek a felállítása, ami ráadásul egy jóval jobb körülmények között jöhet majd létre ez a restaurálás, mint korábban volt, sokkal komolyabb technikai felszereltséggel. Egy szó mint száz, ez a költözés minden szempontból egy jobb helyzetbe hozza ezt az óriási műkincs anyagot, ami ennek a három gyűjteménynek a kezében van. Ráadásul, noha ezek teljesen rendkívüli biztonsági körülmények között őrzött, hiszen itt 100 milliárdos nagyságú értékről, értékegyüttesről beszélünk, de azért időre-időre lesz majd bepillantási lehetőség, akár restaurátor műhelyekben lesznek olyan látványraktárak, amelyek látogathatóak lesznek. Szóval magyarán, noha ez egy jól őrzött és alapvetően zárt intézményről van szó, de azért időre-időre az érdeklődő közönség majd bepillanthat a színfalak mögé.
Említette, hogy európai viszonylatban is nagyon korszerű és modern háttérintézményről, múzeumi háttérintézményről van szó, de vajon az eddigi raktározási, tárolási körülmények akár némileg veszélyt is jelenthettek műtárgyak vagy képek számára?
Bizony, ez így van. A Néprajzi Múzeum, gondoljunk csak abban, hogy a volt igazságügyi palotának például a padlás terében gyakorlatilag bármiféle klimatizációs viszonyok nélkül tároltak számos tárgyat. Tehát itt olyan hosszú távon olyan veszélyeztetettségnek volt kitéve a műtárgyállomány, amely valóban évtizedek óta megoldásért kiáltott, és még egyszer mondom, nem egyszerűen jött egy jobb megoldás, hanem olyan megoldás jött, ami hosszú évtizedek, sőt évszázadokra a lehető legjobb körülményeket biztosítja ennek a műtárgyállománynak a részére. Ez gyakorlatilag a nemzeti örökségnek egy jelentős szeretét sikerült most sokkal jobb körülmények közé helyezni. Azt jelenti, hogy csökkenni fog a restaurálási igény. A már restaurált műtárgyakat jó időre, jó körülmények között tudhatjuk, és nyilván újabb restaurálásra már sokkal később lesz szükség. Egy szó mint száz, a ránk bízott műkincs állomány, műtárgyállomány vagy tárgy együttesek egy egészen más és sokkal biztonságosabb körülmények közé kerülnek.
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is a Liget projekt részeként valósult meg, de hát egyébként is a Liget projektben folyamatosak a beruházások. Szerkezetkész állapotban van immár a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum. Most legutóbb elkészült a botanikus kert, a futókör, a kivilágított futópálya, egy újabb kutyás élménypark, és átadták a napokban a múzeum mély garást is a felette kialakított promenáddal, ami még aztán folytatódik majd tovább. Ha megpróbálunk most egy rövid mérleget készíteni, összességében vajon hol tart most a Liget projekt, és várhatóan mikor lehet majd azt mondani, hogy befejeztük, készen vagyunk?
azért mindenképpen említést kell tenni három olyan projekt elemről, amelyik a fővárossal egyet nem értés okán egyelőre egy stand-by állapotban van, tehát felfüggesztésre került: az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innovációházának a volt közlekedési múzeumén és a Városligeti Színháznak a megépítése. Ott épülne meg előtervek szerint, ahol LTG-s állt az Ajtósi Gyűlés és a Dózsai út sarkán, az Új Nemzeti Galéria pedig a Petőfi csarnok helyén, ahol már több mint 100 éve épületek állnak. Ha ezt a három épületet egy zárójelbe tesszük, nyilván érdemes rá kitérni pár szóval később, akkor azt kell mondanom, hogy a többi tervezett projektem esetében összességében már több mint a felénél tartunk mindenképpen, hiszen ne felejtsük el a szép mű felújítása, az előbb említett Országos Múzeum és Esási Központ elkészülte, a Millennium Háza elkészülte, az, hogy valóban szerkezetkész a néprajz és sőt már jóval előbbre állunk, tehát már gépészeti szellési munkák zajlanak a Magyar Zeneháza esetében és a Néprajzi Múzeum esetében is, és jövő év végére mind a két épület elkészül, és a park megújítás elemei, a zöldfeldbővítés elemei, vagy a múzeum mélygarázs, amit említett, amelyik egészen egyedi, azt kell mondanom, az egész világon való, találóan azt úgy mutatták be, hogy magas művészet a mélygarázsban, és valóban az, hogy egy nemzeti képtárnak 12 kiemelkedő műve magyar, ugye nemzeti alkotóktól, itt jelesül Kassák, Bortniktól kezdve Bazalján át a kortárs nagyjainkig, egy-egy művel jelzik az egyes emeleteket és szekciókat, hogy gyakorlatilag egy múzeumi kiállítás költözik tárgyfeliratokkal magyarul, angolul egy mélygarázsban, ilyen sehol a világon nincsen. Tehát új szerület.
És már egy felvezető hangulatot ad majd a múzeum látogatáshoz is.
Hiszen ne felejtsük el, ez határos lesz szinte, tehát egy sétatávolsággal lesz a Néprajzi Múzeumtól, és hát reméljünk szerint azért előbb-utóbb lesz ebben a egyelőre le nem zárt vitában a főváros és a kormány között egy megállapodás arról, ami lehetővé teszi az Új Nemzeti Galéria megépítését is, és ezek valóban mind ezek a képek az Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Bazeli Múzeum gyűjteményéből származnak, tehát tulajdonképpen a gyűjtemények aztán az egészen megtekinthető, illetve a kiállított tárgyak majd innét egy séta távolságra. Egy szó mint száz egy nagyon kényelmes és nagyon jól használható mélygarázsot létre, hogy a környéken lakóknak számos kedvezményt biztosítunk. Most azt érdemes mindig elmondani, ugye a járványhelyzet alatt itt este 7-től reggel 7-ig ingyenes, amúgy is bárki számára itt a parkolás, de azt kell mondanom, hogy a liget autómentesítése szempontjából nagyon fontos volt, hogy a korábbi felszíni parkolás helyett a térszint alá kerültek az autók, és fölül pedig, ami már nem volt 70 éve, ismét egy zöld fölettel gazdag.
Ez a promenád, ugye? Amit
promenád, egy nagy sétány jött létre. Itt gyakorlatilag szinte az Ajtósi Dürer sortól, ugye ott az a terület még, ahol a Városligeti Színház épülne, az egyelőre még építési terület, de onnét elindulva egészen a most épülő Néprajzi Múzeumig elkészült ez a felszíni sétány, és innen majd még az elkövetkezendő egy-két évben egészen a Hősök teréig fog érni ez a sétány. A Néprajzi Múzeum elkészültével előtte is elhalad, tehát az a Dózsa-György úttal párhuzam most az egykori felvonulási tér vagy 56-osok terén, a parkolók, autók sokassága 1000-2000 autó helyett egy gyönyörű, újra zöldített sétány található, most már részben kész is, és az elkövetkező egy-másfél évben a maradék is elkészül.
Ez a zöld felület vagy zöld terület, ez mindig kritikus kérdés a Liget esetében. Mi is többször beszélgettünk már erről itt az Inforádióban, és hát ugye szóba került, hogy hát vannak még kivitelezés alatt álló beruházások, és vannak tervezettek függőben lévők is, amiről nem lehet még tudni, hogy mi lesz majd ezeknek a sorsa. De hogyha akár ezeket is belefoglaljuk a Liget projekt egészébe, akkor milyen arányban lesz majd zöld és beton a Városligetben?
Igen, ezt érdemes elmondani és kihangsúlyozni mindig, hogy az új épületek, az akár a most épülők, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zeneháza, vagy a jelenleg függőben lévő három másik épület is, mind-mind egykor itt állott épületek, vagy pedig lebetonozott parkolófelület, mint a Néprajzi Múzeum esetében épülnek, tehát semmiféle zöldföld veszteséget nem jelentenek a Liget számára, sőt, tehát ez mindig egy kérdés volt, hogyha épülnek épületek, akár új épületek, akkor az hogyan lehetséges, hogy közben zöldfelt is növekedni fog. Ez úgy, hogy a Ligetben, a Liget projekt elkezdéséig összesen csak 60%-os volt a zöld felület. több mint egyharmada a ligetnek le van betonozva, és kb. 5-6%-nyi volt az épületek aránya. Ez az épület arány, az úgynevezett beépítettség, a projekt teljes körül elkészülte esetésen emelkedett 7% fölé, vagyis 93% a teljes körül, a liget projekt teljes körül megvalósítása esetén sem lesz beépítve, beépítetlen marad, és számos korábban széles, mint a Olof Palme sétány, gyakorlatilag autóút szélességű felületek voltak lebetonozva. Maga a nagy felvonulási tér is több mint 50.000 négyzetméter lebetonozott felület jelentett. Ennek egy jelentős részét beszűkítjük, feltörjük, újra zöldítjük, mint a promenáddal megtörtént az Olof Palme sétányi részének esetében is. Egy szó mint száz. Térfelszínen, tehát a talajszinten nyerhetünk vissza a zöld felületet, nem az esetleges zöldetük, bár ilyen is lesz egy nagyon izgalmas, ugye, mint egy zöld domboldalként, egy parkosított domboldalként fog viselkedni a Néprajzi Múzeum teteje, de a zöld felület növekedés az egykori 60%-ról a projekt végeztéig 60%-a történő emelkedése, az a térfelszínen tud megtörténni a korábban lebetonott felületek rovására, és még egyszer hangsúlyozom, egyetlen új épület, különösképpen a három vitatott épület, ami még nem tudott elkezdődni az építkezésen, Néprajzi, még egyszer a Új Nemzeti Galéria helyén, ott a Petőfi csarnok át korábban a BMW épületei, vagy még korábban a nagyiparcsarnok 130 éve épület áll, a közlekedési múzeum helyén épül fel az eddigi tervek alapján a Magyar Innovációháza, a Városligeti Színház pedig a saját maga helyén, hiszen azt 52-ben a felmosi tér kialakítása miatt bontották le. Magyarán a vitatott, még vitatott épületek és a korábbi épületek is zöld felületet nem vesznek el a ligetből, és azt a ligeti sajátosságot, a Városligetnek azt az egészen különleges egyedi hangulatát erősítik, és hozzák vissza, mint például a Városligeti Színház esetében, hogy ez a Városliget szemben minden más európai közparkkal egy kutas és szórakoztató intézményekkel, vagy rekreációs intézményekkel gazdagon ellátott park volt, ahol nem a park köré, hanem a parkba épültek. Gondoljunk csak a Széchenyi fürdőre, a Műjégpályára, a Szép Művészeti Múzeumra, a Vajdahunyadvárára, vagy akár az említett közlekedési múzeumra. Ilyen volt a színház is. Tehát magyarán itt tényleg színháztól a múzeumokig, Műjégpályától az állatkertig, egy rendkívül gazdag kulturális kikapcsolódási tartalmat nyújtó intézményházat épült a ligetben. Ez az egyediség, ez a sajátossága, és a liget projekt erre a történeti tradícióra épül úgy, hogy zöld felületet közben nem csökkent, hanem növel, pont úgy, ahogy elmondtam, eddig lebetonozott felületeknek az újrazöldítésével. Magyarán ez a vita egy mesterséges vita, nem is nagyon zajlik szakmai egyeztetés sajnos a fővárossal, mi nagyon régóta kezdeményezünk, hónapok óta.
Ugye jól emlékszem, volt októberben egy egyeztetés a főváros és kormány között, amikor például a biodómot átvette a kormány, és egyébként akkor tárgyaltak a Városligettel kapcsolatos beruházásokról, de ott azért nagyjából az volt a konklúzió, hogy a főváros továbbá sem akarja ezeket a tervezett beruházásokat, tehát ezt a három épületegyüttest.
Igen, de sajnos ez a konklúzió, mi azt javasoltuk, hogy egy szakmai munkabizottság jöjjön létre, ahol ne politikai szlogenek mentén vagy jelszavak mentén, hanem a valós tények alapján nézzük át a három jelenleg felfüggesztés alatt álló beruházást, hogy valójában az jelent a zöld feltesztességet, milyen ennek a végső mérlege a ligetet illetve, és bármely más kérdést a három épületet tekintve, beleértve azt a múltat is, ami ott korábban ott állt az épületek helyén, a tervezett épületek helyén, a főváros nem volt hajlandó ilyen munkabizottság létrehozására, ami azért is meglepő, mert számos más ügyben, ahol egyébként eltértek a kormány és a főváros álláspontjai egyes jelentő fejlesztések esetében, ilyen munkabizottságok létrejöttek. Tehát itt az az érzésem, nem csak nekem, hanem a kormány oldalnak is, hogy itt ez a fővárosnak az ellenállása szakmailag nem igazán indokolható, és ezért nem is nagyon várható.
De készülnek azért további tárgyalásokra? Egyáltalán körvonalazódhat itt bármiféle kompromisszum, hiszen egy épület hát vagy megépül, vagy nem épül meg, az nem nagyon lehet, hogy félig épüljön meg.
Ez így van. Azt tudni kell, hogy mind a három épület végrehajtható érvényes építési engedélye rendelkezik. Itt egy kormányzati önkorlátozásról van szó, amelyik azt mondta, hogy mindaddig, amíg a főváros nem ért egyet ezzel a fejlesztéssel, addig ezt nem látunk neki. Nem vettük le a napirendről, továbbra is ezt a három intézménynek a megépítését a Városliget, a főváros nemzet érdekében állónak tekintjük, amíg tökéletesen idomul a Városliget hagyományaihoz és világszínvonalú intézményeket hozna létre. Mivel nem vagyunk időkényszerhez kötve, itt kivárhatjuk azt az időpontot, amíg a főváros egy kompromisszum létrejön, akár olyan, mondani csak vissza, milyen politikailag forró kérdés volt például a atlétikai stadionnak az ügye, és lám nagyon gyorsan sikerült egy olyan megállapodást létrehozni, amely tárgyófelek úgy álltak fel, hogy elégedettek, épül is már a stadion. Én azt gondolom, hogy eljön ez az idő, amikor egy ilyen megállapodás megszülethet, és különösen jó, hogy olyan mérföldkő lesz a megállapodáshoz vezető úton, a Néprajzi Múzeumnak és a Magyar Zeneházának az elkészült, ami azt mondom, most már szinte napokon belül az év végére, hiszen jövő év végére, tehát egy éven belül ezek az intézmények elkészülnek. Átadásra a Zeneháza jövő év végén, 22 tavaszán a Néprajzi Múzeum. Egy szó mint száz, látni fogja a közönség, hogy ezek az új világszínvonalú épületek és intézmények, úgy, hogy a helyükön egyébként korábban vagy parkoló volt, vagy szintén épületek álltak, milyen gazdagodását jelentik a Városligetnek, hogy nem zöldföld veszteséget jelennek, hanem a környezetük is megújul, és egy sokkal gazdagabb zöldfelti kínálat lesz a ligetben. Egy szó mint száz, ezek az új épületek a létrejötte újabb érvek lesznek a jelleg felfüggesztés alatt álló épületek megépítése mellett. Én nagyon remélem, azt is kell mondanom talán, hogy biztos vagyok benne, hogy eljön az időpont, amikor újraindulhatnak ezek az kivitelezések, és akkor ahhoz képest egy két-két és fél évben belül teljessé válhat a Városliget tervezett megújítása, és akkor egy olyan kútás negyed jön létre, amely 20-30 évig egy vezető pozíciót jelent a európai kútás negyedek között, hiszen egy ilyen múltra építkező és ilyen kortárs világszínvonalú épületekkel rendelkező intézmény együttes egy adott városi területen belül sehol nem lesz Európában, mint ami itt megépülhetne, ha ez a három vitatott épület is megvalósul.
Az általam említett októberi egyeztetésen ugye megállapodás született arról, hogy a kormány átveszi a fővárostól a biodomot, ami amúgy nem volt a Liget projektnek a része, de hát azért hangsúlyosan és hát meglehetősen látványosan ott van a Városligetben. Komoly összegek hiányoztak, és nyilván hiányoznak még most is a befejezéshez. Látható már, hogy lesz-e biodóm, az lesz-e egyáltalán, aminek eredetileg tervezték, és ha igen, akkor mikorra?
Ez a megállapodás még nem született meg véglegesen. A kormány a maga részéről deklarálta azt a szándékot, hogy egy beruházási csomagban ezt is, tehát több más fővárosi beruházással együtt átvállalja a fővárosi önkormányzattól ezeknek a megvalósítását. Ezek a részletei még kidolgozás alatt állnak, de a biodóm, ezt magam is sokszor elmondtam, a biodóm nem alakítható át a más épületté. Azt vagy be kell fejezni, hiszen már aki bárki arra sétál, jár, látja, hogy gyakorlatilag elkészült ez az épületnek a szerkezete, gyakorlatilag a belső megvalósítása, ami nagyon jelentős feladat van még hátra. Ez anyagilag is egy 15-20 milliárdos tétel még a hátrajvitétel, de hát enélkül gyakorlatilag csak egy lebontás várna erre a egyébként immáron több 10 milliárdot realizáló, hiszen több 10 milliárdba kell az eddigi szintre eljutni. Egy szó mint száz, ebben biztos vagyok benne, hogy megszületik a megállapodás, egy életszerű és észszerű megállapodás, hogy a kormány ezt be fogja fejezni. Ahogy ez a megállapodás megszületik, attól számított, mint egy két éven belül megnyitható lesz a biodom úgy, ahogy eddig tervezett volt, egy egészen különleges, ugye fedett trópusi csarnokként, ahol a maga nemében szintén egy európai elsőséget fog élvezni, ez a legnagyobb fedett trópusi csarnok biodóm egész Európában.
Beszéltünk már a most átadott 800 férőhelyes múzeum mély garázsról, és ha jól tudom, akkor a tervek között szerepel egy másik mély garázs a Kisföld alatti mexikói úti végállomáson, az meg olyan 1500 autó számára biztosíthat parkolást vagy férőhelyet. Mindez azt szolgálja, hogy valóban és ténylegesen autómentes legyen a Liget. Mondjuk az autókkal jelenleg eléggé leterhelt Kóskároly sétány is autómentes lehet, ami hát most sok minden, csak nem sétány, hát leginkább az M3-as autópályának egy bevezető szakasza.
Valóban ez egy történeti bűn, 80-as években került így átvezetésre, illetve felvezetés az M3-as forgalma, M3-asról le és M3-asra fel a Városligeten keresztül. Ennek a kiváltását valóban az egyik P+R tervezett P+R parkol, amit ön említett a Mexikói útnál, szolgálná a Herminál garázs, amit szintén a Biodommal együtt megvalósításra fog kerülni, az a Városliget beérkezőknek ad egy megfelelő parkolási lehetőséget valóban részben térszint alatt. Tehát itt kellő módon kiváltható a Városligetbe igyekvő forgalom, azonban azt kell mondanom, hogy a Kóskároly kisétány lezárása az egy fővárosi aktus, egyetlen nap alatt végrehajtható lenne. Én azt gondolom, hogyha ezt mindenképpen érdemes volna a fővárosnak megfontolnia, hogy ne mindig egyre későbbi és későbbi alkalmakhoz kösse ezt. Ha valóban olyan fontos és elemi prioritás a Városliget és annak zöldfeltének védelme, annak felszabadítása az autóforgalomtól, itt napi ne felejtsük el, 10-15 ezer autó megy keresztül a Kóskároly sétány, hogy valóban nem sétány, hogy valóban sétány lehessen autómentes, egyetlen egy fővárosi döntés lenne szükséges, amíg azt mondja, hogy holnaptól itt nem mennek keresztül autók a Városligeten. Ha az a eltökéltség valós, vagy valós lenne, amellyel a főváros folyamatosan védi a szavakban a zöld területeit a Városligetnek, ez bebizonyíthatná néhány héten belül, de hát nem történik meg ez most már évek óta. Én nagyon remélem, hogy nem kell megvárni minden utolsó parkolóhelynek, meg P+R parkolónak a megépítését ahhoz, hogy a Városliget valóban autómentes legyen. Mi a magunk részéről a fejlesztéseket végeztük, végezzük és végezni fogjuk, de a főváros is meghozhatná mielőbb azt a döntést, amelyik autómentessé teszi a Városligetet.
Az elmúlt órában Bán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa, a Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galéria főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk tartottak.